Mivel szoktam.
Nagyon jót kívánok, és Karikának a Magyarország képviseletében, és remélem látja mindenki már a adásomat, és hall is engem. Én az informatikáról az űrkutatásban fogok pár érdekességet mesélni, egészen konkrétan a HP és az űrkutatás kapcsolatáról. Bevallom, én gyerekkorom óta rajongója vagyok az űrkutatásnak, azóta is tart ez a rajongásom, mérnöki felfogású emberként. Mai napig elképeszt az a teljesítmény, hogy az ember képes volt, az emberiség képes volt embert küldeni az űrbe. Nem tudom, hogyan született meg az a gondolat, és kinek a fejében, hogy hé, srácok, fogjunk egy bádott dobozt, tegyünk egy hatalmas rakétát, és lőjük fel az űrbe. És akkor a másik srác mondta, hogy tudod mit, ültessünk be egy embert, és úgy őt lőjük fel az űrben. Majd a harmadik mondta, hogy sziasztok, én leszek az, aki belül a bádott dobozra is felmegyek az űrbe, az a rakétán, amit nekem építetek. És ezt sikerült is megvalósítaniuk, feljutott az ember az űrbe, és vissza is tudott jönni onnan éppen és egészségesen. Szóval bámulatos számon ez a mérnöki teljesítmény, és büszkeséggel tölt el, hogy a HP ebben részt tudott venni. Már az Apollo program elindulásakor ott volt az első lépéseknél a HP a NASA mellett. Szóval ugye pár mondata, ugye a NASA-t nem kell bemutatni, a világ legismertebb hírügynöksége, 58-ban alapította az amerikai szövetségi kormány, és 61-ben mondta azt Kennedy elnök, hogy akkor ennek az évtizednek a végéig embert szeretne küldeni a Holdra, és ez ugye 69-ben az Apollo 11 program keretében sikerült is, Neil Armstrong lépett elsőként a Hold felszínére. Nem véletlen, hogy a HP már az első lépések óta ott van, még már a 61-es induláskor részt vett a Hold programban, az űrprogramban a NASA-val közösen, hiszen egy városban van a HP-nek a fejlesztő központja, és a NASA-nak ez a Johnson Space Center nevű központja, ahonnan az a küldetéseket irányítják. Ugye Floridából, Cape Canaveralból lövik fel az űrhajókat, rakétákat, de Johnson Space Centerben, Houstonban van az a központ, ahol a filmekben az rengeteg monitort és sok embert látjuk, akik a kapcsolatot tartják a űrhajósokkal és segítik a sikeres küldetésüket. Szerintem mindössze egy 50 mérföldes, egy órás autóúton van a két központ egymástól. Pár szó arról, hogy milyen tévhitek vannak a NASA-ról. Sokan gondolják azt, hogy a teflon, a tépüzárat és a mágikus űrben is író golyóstollat a NASA fejlesztette ki. Hát sajnos nem, ezeket nem a NASA fejlesztette ki. Viszont vannak mások, amiket a NASA fejlesztett, mint például a memória hub, a napelem és a mikrohullámos hűtő is mind NASA fejlesztés, ezeket mind az űrprogramon használták és ott fejlesztették ki, amik aztán később megjelentek a hétköznapi embereknek a világában is, tehát egy kereskedelmi forgalomban kapható termékek lettek ezekből a fejlesztésekből. De hogy miben is segítette a HP a NASA-t az űrprogramban? Mint mondtam, az első lépésektől együttműködt a két cég egymással. Például már a 60-as évek elején volt ez a HP 6530-as szilárdtest kapcsoló, ami most a Holdra is megérkezett, hiszen a Holdra szálló egységben is ezek a kapcsolók szerepeltek és voltak használatosak. Érdekesség róla, hogy bár a feladathoz egyetlen kapcsolóra volt szükség, hogy egy műszert kapcsoljon, ebből 8-at építettek be, hogyha az első, akkor ott a második, ha az is elmondik, akkor a harmadik, és így tovább. Tehát egy kapcsolónak 7 biztonsági kapcsolója volt mind egyes szituációban, tehát alaposan túl volt biztosítva ez a műszer. Aztán például a HP 5061A jelű atomóra, a világ első kereskedelmi forgalomban kapható cézium alapú atomórája, amit a HP gyártott, és aztán vitt körbe a világban a különböző nemzetek egyetemeire, és hangolta össze őket, hogy a világ tudósai és kutatói egy időt lássanak mindenhol, tehát standardizálta és pontosította az időnek a mérését. Hát nem kell elmondani, gondolom, hogy mennyire fontos az űrkutatásban, hogy a Földön és az űrben is ugyanazt az órát, percet, másodpercet lássák a repülés irányítók és az űrhajósok is. Ezeket az atomórákat a HP gyártotta és adta a NASA rendelkezésére. Valamint például egy érdekes, hogy a HP 65-ös számológép, a világ első mágnes kártyás számológépe, ami itt nem véletlenül, hogy egy űrhajósnak a kezében látható, hiszen 75 óta minden egyes űrhajósnak van egy személyes számológépe, amelyet az űrbe is magával visz, és a küldetés során ezeket használja. Az űrhajós bal kezében látható is egy mágnes kártya, ami egy mágneses adathordozó, Ugye ez volt az első olyan programfutó számológép, amely egy mágnes kártyára tudta rögzíteni a programokat. A kártyák 100 karaktert tudtak tárolni, voltak előre programozott kártyák is, különböző feladatokra, vagy a felhasználó maga menthette ide az ő által írt programot, és tudta azokat újra előhívni. Szóval ezek a számológépek azóta is az űrprogramnak a részei, és 75 óta használják az űrhajósok fenn az űrben. És még lényeges ezekről a termékekről elmondani, hogy ezek mind kereskedelmi forgalomra szánt termékek, tehát nem a NASA fejlesztette ki, vagy fejlesztette ki valamelyik céggel, hanem sajnos sok hatalmas költséges pólót meg azzal, hogy gyakorlatilag a kereskedelmi portfólióba választott egy olyan terméket, ami megfelelt erre a feladatra, és én rettentő büszke vagyok arra, hogy a HP-nek vannak olyan termékei, amelyeket bár kereskedelmi forgalomra szánt, mégis olyan minőségű termékeket tudott létrehozni és gyártani, amelyek a NASA számára is módosítás nélkül, vagy maximum kisebb módosításokkal megfelelnek az űrprogramnak is. Hát egészen kiváló minőségnek érzem én ezt a HP minőséget. És hogy na, milyen termékek is vannak az űrben, hogy ez a program folytatódik, és a HP és a NASA-nak az együttműködése. Például HP nyomtatók vannak benne a nemzetközi űrállomáson. Milyen kívásokkal küzd az űrben való nyomtatás? Hát például miért is van rá szükség? Sokat nem nyomtatnak az űrhajósok fenn az űrállomáson, kb. két csomag papírt havonta, mert például szükség van olyan vészhelyzeti folyamatleírásokra, amelyeket akkor tudnak használni, hogyha adott esetben elmegy az áram az egész űrállomáson, és egyetlen számítógépet vagy műszert sem tudnak bekapcsolni, hát akkor csak a kinyomtatott folyamatleírásokra hagyatkozhatnak, akár leltárokat, leveleket, ilyesmiket nyomtatnak, személyes hozzátartozóknak a leveleit, fotóit, hogy mégis kicsit komfortosabbá és személyesebbé tegyék a fenntartózkodásukat. Jó, bocsánat. Valamint, és a NASA-nak milyen követelményei voltak? Hát nem az, hogy mennyire jön a lapköltség ezeknek a nyomtatóknak, hanem például az, hogy bármilyen irányba lehessen nyomtatni ezzel a nyomtatóval, hiszen fenn az űrben mikrogravitáció van, a papír az nem marad magától ott a tálcán, hiszen nem húzza lefelé a gravitáció. És hogyha kijön a nyomtatóból, akkor se fog leesni a papír tálcán, hiszen a gravitáció még mindig nem húzza, hanem gyakorlatilag kilőjük az űrállomáson teljes hosszában, és lehet érte szaladni, hogy elkapják a papírt. Nem lehet tinta szivárgás, nyilván semmilyen anyag nem kerülhet ki a nyomtatóból, nem lehet éghető anyag, nem lehet benne üveg, ami esetleg eltörne és a szilánkok balesetet okoznak, meg kell felelni az űrállomás energiasémájának, tehát annak az áramerőségnek és feszültségnek meg kell felelni, ami ott megtalálható. És hát nyilván legyen minél energiatakarékosabb, hiszen ott minden watt energia érték, és mindig kisebb a kellékanyag, hogy a pót kellékanyagoknak a feljutatása minél kevesebbe kerüljön az űrprogramnak. Hát ezt is egy polcról levehető HP termékkel tudták megoldani, egy HP Envy nyomtatóval. Ez közel 20 éves eszközöket váltott le a NASA, és a HP OfficeJet 5740-nek egy módosított változata kering fenn az űrállomáson. Szintén érdekesség, egy HP 3-4 nyomtatóval készültek azok az alkatrészek, amik ezt a speciális papírkezést megoldották, és végül néz ki így ez az eszköz, speciális papírtartó és papír elfogó tárcákkal, ami aztán feljutotta az űrállomásra, és standard HP tinta patronokat is használnak, tehát azokat ezeket nyomtatok fent az űrben. Ezek az eszközök 2018-ban mentek fel a SpaceX egyik rakétáján. Notebookokat is használják természetesen az űrben, 6 évente cseréljük őket, a legutolsó etapban HP gépeket használják az űrállomáson, és ezeket hát valóban mindenre is használják, hiszen ez az egyetlen rendszeresített számítógép fent a fedélzeten. Tehát magának a küldetés irányítására használják ezeket, létfenntartó műszerek, járművek irányítása, karbantartás, stb. A küldetés támogatására, tehát a kísérletek, kutatások is szintén ezeken a gépeken folynak, és az űrhajósoknak a fizikai, lelki jólétét is ezek támogatják, egészségügyi vizsgálatokkal, a családdal, a repülés indítással kapcsolattartást, és a szórakozást is. Hát nem tudom, hogy a mézga aladár kalandjait az űrben megkapták-e az űrhajósok, de remélem a mentő expedíciót nem, azt én azért nem ajánlott megtekintésre nekik. Ezekkel a gépekkel szemben is szigorú követelményeket támasztott a NASA. Nyilván a magát a töltő adaptert meg kellett változtatni arra a 16 voltos feszültségre, amit az urállamosan használnak. Szinte egy érdekes követelmény az, hogy ezeknek a gépeknek egy napon, egy menetben egymás után kellett legyártudniuk a járószalagon, és a kritikus komponenseknek egy gyártótól kellett származniuk. Milyenek ezek az az oka, hogy ha bármi hiba adódik velük az űrben, akkor ezt a Földön tudják reprodukálni. Tehát minél közelebbi testvérek legyenek ezek a képek egymáshoz, hogy ezek a hibák ezek reprodukálhatóak legyenek a földi körülmények között is, és minél előbb tudjanak már megoldást javítani. Természetesen speciális BIOS-szal, Linux VMware támogatással nem rendelkeznek, és a kozmikus háttérsugárzásnak is ellen kell állniuk. Szinte egy érdekesség, hogy ezeket a gépeket elkezdte tesztelni a NASA a saját laborjában, két egy pár tesztgépet a HP-től, és azokat elkezdte egy röntgengépen megsütni. Hát szó szerint megsütni, mert olyan erős sugárzással tesztelik a gépeket, hogy azonnal leolvadt az összes számítógép. A sokadik után kérdezte meg a HP, hogy bocsánat, miért a többit is tönkreteszitek, biztos, hogy ilyen erősségű az űrben a háttérsugárzás, és mondta ez, hogy ja igen, bocsánat, lehet, hogy pár milliószorosan több sugárzáson miért próbáltuk minden a gépeket, miután kiteszteltek a valós sugárzás értékekkel, már megfeleltek, átmentek a gépeket tesztelésen, kaptak természetesen még egy fedőfestéket, ami jobban védi a belső komponenseket a sugárzástól, de ezek után már megfeleltek az űrprogramnak. Szintén érdekesség ennek a gépnek, hogy nem egy NASA számára kifejlesztett gépről van szó, hanem gyakorlatilag a piacról, a polcról levett terméket tesztelt a NASA, és ment át a teszteken, és felelt meg az űrprogramnak. Ezek a gépek egészen pontosan Z-bukok, mindösszesen 120 darab található meg az űrállomásnak a fedőzetén. Nyilván ennek csak egy kis része van használatban, a nagyobbik része az, ami tartalék gép, hogyha bármelyik elromlik, akkor tudják cserélni. Egy egészen egyszerű Cori 7-es processzorral, kvadrokártyával, memóriával, egy SSD-vel és két HDD-vel a fedélzeten. Ki kellett számolni, hogy hogy nem az megszokott maximális 120 wattot fogyasztatja ez a gép, hanem 90 wattra kellett belülni a fogyasztását, tehát úgy kellett összehallgatni a komponenseket, hogy a 90 wattos fogyasztásba beleférjen. Nyilván érték volt az is, hogy fontos szempont, hogy az előző gépek 10 perces bútorása helyett csak 105 másodperc alatt indulnak el, hát mivel az űrprogram minden perc érték. Nem tudom, ezt mennyire közismert, hogy egyetlen űrhajósnak az űrben tartása óránként 30 ezer dollárjába kerül a NASA-nak. Tehát egy űrhajósnak a percei, órái azok elég sok pénzbe kerülnek, úgyhogy minden betakarítás sok pénzt ért. Nyilván sokas voltak azzal is, hogy a polcról levett terméket használnak a űrállomáson. És hát nyilván hát helyszíni garanciát nem lehet biztosítani, nekem is elég hosszú lenne a válaszidő, ezért oldották meg pufferkészlettel javításokat, plusz az ügyfél javítja maga, tehát az űrhajós ott bármi gondol, akkor maga cserél ki az alkatrészt. És további Z munkállomásokat használ a földi kiszolgáló személyzet is, nem csak a Johnson Space Centerben, hanem nyilván van rengeteg partner szervezete a NASA-nak szerte a világban, rádióállomásokon, ahol kommunikálnak a űrhajósokkal és a fejlesztő központokban is. Összesen mindegy 1080 darab Z-bukot és 800 darab asztali munkállomást vett a NASA HP-tól ebben az ütemben. És nem csak az űrben, de már a Marson is ott van a HP. Elég régóta, ugye ismerjük a Spirit és az Opportunity két Mars járónak a történetét. A Spirit 6 évet, az Opportunity pedig összesen 14 évet élt és mozgott és működött a Marsnak a felézetén, és mérte és fotózott, és ezeket a fotókat küldte haza. Hát összesen a két eszköz több mint 340 ezer fotót készített, és ezeket el is kellett juttatni a Földre. Hát se a Wi-Fi, se a 3G nem ér el a Marsig, ezért a NASA-nak ki kellett felszíni a saját internetét a Mars és a Föld között. Ezt hívják úgy, hogy Deep Space Network. Ez biztosítja, hogy a Mars járó és a Föld között, hát időjárástól függően, 500 megabit és 32 kilobájt per szekundon közötti sebességű adatkapcsolat hozható létre. Ezt úgy oldják meg, hogy a Mars járó és a Mars körül keringő orbiter között van egy adatkapcsolat, ugye két keringő egység van a Mars körül, és ezek pedig, ahogy a két bolygó közötti rálátás engedi, küldik haza az adatokat, amiket a marsjárók készítettek. Igen, attól pedig 10 kilobit és 1 megabit közötti kapcsolat hozható létre. Ez még a Földön is még mindig egész jó sebességnek számít, de űrben ilyen sebességű adatokat kapcsolatot létrehozni egészen fantasztikus teljesítmény számomra. Szóval összesen több mint 342 ezer kép készült a Mars fedélzetén, és ezeket kellett hazahozni. Erre hozta létre a HP, és hát használják a HP-nak már kifejlesztett úgynevezett LOCO-1 veszteségvetes tömörítés algoritmusát. Ugye a képekben, tehát ez a NASA számára nagyon értékes maga a kép, mert hogy minden pixel létrehozása a Marson nagyon sok pénzébe került, minden pixelnyi információ sokat ér neki. Viszont a sávszélesség is, mint láttuk, hát eléggé limitált, tehát annak a magas sávszélességnek kihasználása is rendhető értékes. Ezt a kettőt kellett kibalanszírozni, hogy minél jobb minőségben, de minél kevesebb adatot felhasználva jussak ezek a képek haza. És erre a HP technológiát választottak, mint ugye a HP, HP Labs, HP-nek a kutató laboratóriuma fejlesztett ki, ami aztán később egy kereskedelmi terméket is épített a HP, amit a grafikus munkálmáson használ két gép közötti képátvitelre. És a következő úti cél, az pedig, nem tudom, hogy a hangot megosztottam-e. Hallatszik a hang?
Nem.
Nem.
Jó, bocsánat, akkor egy kis pillanatot kérek, újra kezdem a kép megosztást hanggal együtt. Mert hogy feladat nincs, csak hang. Bepipálom, hogy hangmegosztás is.
Humankind has been reaching for the stars since the dawn of time, with an unrelenting determination to venture one step further. Over the last year, NASA sent HP ZBook workstations to the International Space Station to help push the boundaries of science and discovery. Now, sights on the next frontier. Welcome to the HP Mars home planet, powered by NVIDIA. An opportunity for problem solvers, futurists, and dreamers to build a city for a million humans. A place to call home. Our collective vision will be presented to the world in 2018 in virtual reality as a blueprint for the future. Join HP and NVIDIA as we journey further than ever before, and together, reinvent life on Mars.
Szóval nem állunk meg, de továbbra is részletünk az űrprogramban, és a következő cél mi más is lenne, mint a Mars és Marsnak a meghódítása. Én ezzel köszönöm szépen is a figyelmet, hogyha bármi kérdés van, akkor a chatben vagy később nagyon szívesen válaszolok termékkel, vagy bármelyik adattal kapcsolatban, vagy érdekesség kapcsolatban. Köszönöm a figyelmet!